Az izraeli kormányfő feltételekhez köti a libanoni tűzszünet megkötését. Bevezethetik az ID-at is, a kormány szóvivő nem erősítette meg az információt. A közigazgatási rendszer átalakítása mellett érvelt a kormánybiztos. A Fidesz szerint nincs kényszer.
A hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója 6 órakor. Három feltételt szabott a libanoni tűzszünet megkötéséhez Ehud Olmert izraeli kormányfő. Egy, a két elrabolt izraeli katona szabadon engedését. Kettő, az Izrael elleni rakétatámadások leállítását. És három, a Hezbollah szervezet lefegyverzéséről szóló ENSZ határozat teljesítését. A szerda óta tartó kölcsönös bombázásoknak eddig több tucat halottja és sebesültje van. Észak-Izraelben 1 millió ember óvóhelyeken tölti a nap 24 óráját, Beirutban pedig igazi háborús állapotok uralkodnak. Yehuda Lahav jelenti Tel Avivból.
A beiruti Dahia negyedben a Hezbollah főhadiszállásának helyén arra készülnek a lakosok, hogy Izrael megvalósítja szórólapokon közölt fenyegetését, és bombázni fogja a negyedet. Talán valamelyes reményre ad okot, hogy egyre erősödik úgy a Hezbollah támadásai, mint Izrael túlzottnak minősített reagálásának kritikája. A Hezbollah akcióit elítélte többek között Abdallah Saud király, és még a beiruti szír nagykövet is tanácsolta a Hezbollahnak, hogy vessen véget a rakétatámadásoknak. Másrészt Bush elnök felszólította Izraelt, hogy csapásait csak a Hezbollah ellen mérje, nem pedig a beiruti kormány és a libanoni infrastruktúra ellen. A megoldás lehetőségét, legalábbis Gáza térségében, sejteti Yuval Diskin, az izraeli biztonsági szolgálat vezetője, és Mahmoud Abbas palesztin elnök ammani találkozása, amelyen az esetleges fogolycsere módjairól és feltételeiről esett szó.
Fővárosban a helyzet nyugodt, külsőleg a lakosokon látjuk, hogy ilyen veszélyes a helyzet. A televíziókból tudja az ember, hogy mit történt a tévéadásokban, mert folyamatosan beszámolnak, tehát tetőtér ellen ismételt támadást intéztek, éjszaka felrobbantottak egy kisebb központot, és síták laktak, beiruti városrészben támadtak. A magyarok két csoportja van, az állandóan itt lakókkal rendszeresen kapcsolatot tartunk, akik turistaútra, nyári szabadságra jöttek rokonokhoz, vagy diákok vannak itt gyakorlaton, ők kérték a segítségünket a távozáshoz. Ezt jelenleg szervezzük, illetve több család esetében már megtörtént a szervezés. Átutaznak országúton a jelenlegi helyzeten járható úton Damaszkuszba, és ott a nagykövetségünk már segít nekik repülőtérre való jutásban és az autózásban. Többen vannak, akikkel folyamatos telefonkapcsolatban vagyunk, és tervezzük, minél hamarabb kérdéseknek meg elhagyhassák az országot. Ez természetesen függ a helyzet alakulásától.
Sólyom László köztársasági elnök luxemburgi látogatásának második záró napján az Európai Bíróságra látogatott, ahol találkozott a testület elnökével, valamint a bíróság két magyar bírájával, Juhász Endrével és Cucz Ottóval is. Az államfő, aki, mint az Alkotmánybíróság volt elnöke, jogtudós, tárgyalásain a többi között arra figyelmeztetett, az EU legnagyobb problémája jelenleg az, hogy a lakosság nem látja át az unió jellegét és működését meghatározó döntések meghozatalát, és ezért nem eléggé aktív. Finnországba látogatott Gyurcsány Ferenc, a miniszterelnök a soros finn elnökség törekvéseiről, energiapolitikai kérdésekről és az Európai Unió integrációs távlatairól folytatott megbeszéléseket finn vendéglátójával Matti Vanhanennel.
Gyurcsány Ferenc délelőtt felkereste a Nokia Helsinki központját, majd tárgyalt Vanhanen kormányfővel. Megbeszéléseikről elmondta. Magyarország a finn EU elnökség támogatását kérte ahhoz, hogy tarthassa a schengeni övezethez való csatlakozás jövő év második felére kitűzött határidejét.
Szeptember elején kell benyújtanunk azt a programot, amely megmutatja Magyarország következő pár éves költségvetési és egyéb politikáját, úgy hívjuk, hogy konvergencia program. Az a program alkalmas lesz arra, hogy megítélje az Európai Unió, hogy mi tesszük a dolgunkat.
Magyarország támogatja az Európai Unió energiabiztonságának fokozására irányuló finn törekvéseket, hangoztatta a miniszterelnök. A finn kormányfő az unió bővítésének programjáról szólva elmondta, Finnország soros elnökként támogatja ezeket a törekvéseket, mert mindez Európa stabilitását szolgálja.
A rákbetegségek diagnosztizálásában egyre nagyobb szerepet kap az úgynevezett PET-CT vizsgálat. A módszer romániai bevezetésén dolgoznak azok az orvosok és egészségügyi szakemberek, akik ma részt vettek az Országos Onkológiai Központban rendezett román-magyar konferencián.
Az onkológiával foglalkozók tudják, a rákbetegségek feltárásakor egyaránt fontos a laboratóriumi, a szövettani és a képalkotó diagnosztika. Ez utóbbinak új ága az úgynevezett PET-CT, amely abban különbözik a többi képalkotó vizsgálattól, hogy nem csak a daganat fajtájáról, méretéről, elhelyezkedéséről és az áttétekről ad pontos információt, hanem arról is, hogy éle az a rákos szövet, vagy már elhalt a daganat.
Ahhoz, hogy el lehessen dönteni pontosan, hogy műtétre szükség van-e vagy nincs, milyen műtétre van szükség, sugárterápiára, kemoterápiára szükség van-e vagy nincs, vagy milyen formájú kezelésre van szükség, abban ad segítséget a PET-CT.
A nálunk már használatos módszerrel most ismerkedik a romániai orvostársadalom. Mint azt a találkozón megtudtuk, egy bukaresti onkológián ezekben a napokban szerelik fel az első PET-CT központot.
Szeretnénk, hogyha Romániában is létre tudnánk hozni a bukarestin kívül egy másik ilyen központot, ahol CT komputer tomográf működne. Mi nagyon szeretnénk, hogyha ez Nagyváradon lenne, és nagyon örülünk annak, hogy a magyarországi kollégák felajánlották a segítségüket.
A vízidíj mellett bevezetnék az ágydíjat is. Ez azt jelenti, hogy a kórházi tartózkodásért is fizetni kellene. Erről a szakminiszter beszélt tegnap egy háttérbeszélgetésen. Ma már az egészségügyi minisztérium nem szólalt meg az ügyben, a kormány szóvivő pedig nem kívánta megerősíteni az információt. Azt mondta, több lehetőségen is gondolkodnak.
Az ágydíj a vízidíjhoz hasonlóan körülbelül 400 forint lenne naponta. Az egészségügyminiszter szerint állítólag erre azért lenne szükség, mert ezzel meg lehetne akadályozni, hogy a kórházak azok után a páciensek után is felvegyék a társadalombiztosítási támogatást, akik valójában nem is feküdtek bent. Emellett megfékezni a növekvő kórházi esetszámot is. A háttérbeszélgetésen elhangzottakat ma már nem erősítette meg, sem a minisztérium, sem a kormány szóvivő.
Társadalmi vitát fog kezdeményezni a kormány, és a nyár végén hoz döntést ezekben az ügyekben, és benyújtja majd javaslatát az országgyűlésnek. Addig azt gondolom, hogy az újsághíreket találgatás szintjén kell kezelnünk, és arról kell beszélnünk, hogy mik azok a gondok, amiket meg kell oldanunk.
Molnár Lajos a háttérbeszélgetésen lapinformációk szerint elmondta azt is, hogy a rászorulók mentességet kapnának. Több variáció is él jelenleg ezzel kapcsolatban. Az egyik szerint mindenkinek fizetnie kellene, de annyival emelnék a nyugdíjakat és a szociális ellátásokat, amennyi néhány vizit, illetve ágydíjat fedezne. A másik mentességet adna egyes csoportoknak, például a nyugdíjasoknak, vagy az onkológiai és krónikus betegeknek.
Nem vagyunk ellene, csak nem mi szeretnénk viselni ennek az ódiumát.
A Kórházszövetség elnöke azt mondta, ez nem kompenzálná az ágazatban évek óta felhalmozott forráshiányt.
Ugyanakkor egy visszatetsző érzést kelthet az, hogyha a beteg nincs teljesen tisztában azzal, hogy ez nem az egyes intézményeknek a magánkezdeményezése, hanem ágazatpolitikai megfontolt döntésnek az eredménye.
Golub Iván fontosnak tartja azt is, hogy az ágydíj ne a kórházaknak okozzon plusz adminisztrációt és költségeket.
Elkészült a közigazgatási reform megvalósításának tervezete. Az átalakítás célja, hogy a mainál színvonalasabb és olcsóbb szolgáltatások legyenek, mondta Draskovics Tibor. A kormánybiztos hozzátette, ehhez felkészült szakemberek és a jelenlegitől eltérő szervezeti és működési mechanizmus szükséges. A cél az, hogy kevesebb állami intézmény végezzen a jelenleginél színvonalasabb munkát. A kormány a közigazgatásban dolgozók bérezését is átalakítaná, mégpedig úgy, hogy ne az eltöltött idő, hanem a teljesítmény határozza meg, hogy ki mennyit keres. A Fidesz szerint Magyarországon nincs kényszer a közigazgatási reformra, nincs szükség a megyék megszüntetésére. Cser Palkovics András, az ellenzéki párt képviselője szerint egy újabb kormányzati hókusz-pókusznak lehetünk tanulni, amelynek célja, hogy a kormány elterelje az emberek figyelmét az adóemelésekről, az elbocsátásokról, a megszorításokról. Tiltakozás Szankon. A tulajdonos megakadályozta, hogy a hatóságok elvigyék a libákat. A részleteket is mondom mindjárt, de előbb nézzük a többi hírt. Telket ajándékozott Gyurcsány Ferencnek a Greenpeace, akit arra kérnek, lépjen fel a Verespataki aranybánya ügyében. Családi tragédia, tiltott helyen fürdő gyerekeket sodort el a szamos. Az uniós jogba ütközik a regisztrációs adó. Az állam akár 30 milliárdot fizethet vissza az autósoknak. Szimbolikus nagyságú Verespataki telket ajándékozott Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek a Greenpeace magyarországi szervezete. Egyben felkérték a magyar kormányfőt, hogy lépjen fel a nemzetközi egyezmények betartásáért Romániában.
Először az újságírók, majd a Greenpeace aktivistái, végül Laci, az utolsó magyar betyár is megérkezett az adományozás helyszínére.
Tudja meg az ország alsó és felső vége, hogy egy négyzetméternyi földbirtokot adományoz Gyurcsány úrnak, Erdély szorgos népe!
A földarab ott van, ahova egy kanadai cég cián technológiájú aranybányát és ehhez kapcsolódó zagytározót tervez. A szimbolikus akcióval a környezetvédők Magyarország szerepvállalásának fontosságára kívánták a figyelmet felhívni.
Magyarország az egyetlen igazából, úgy mondanám, hogy kulcs szereplője a Verespataki aranybánya engedélyezésének, hisz Románia 20%-ban jogosult lenne a haszonra, ami az aranyból bejönne, úgyhogy mindenképpen a külföldi nyomás, külföldi politikai nyomás az, ami el fogja dönteni az aranybánya sorsát.
A zöld szervezet a földajándékozás mellett felszólította Gyurcsány Ferencet, hogy minden politikai és jogi eszközzel járjon közbe az európai és román jogszabályokat is súlyosan sértő engedélyezési folyamat felfüggesztéséért. A zöldek július végéig várják a miniszterelnök tájékoztatását.
A kormány szóvivő tájékoztatása szerint Gyurcsány Ferenc leghamarabb jövő hétfőn kapja meg a Greenpeace levelét. A felajánlásra és a kérelemre ezek után tud érdemben reagálni. Abból a körzetből, ahol júniusban a legtöbb madárinfluenzás megbetegedést észlelték, a napokban újabb 280 ezer egészséges szárnyas szállítanak el. Mindezt annak érdekében, hogy ne maradjon Bodoglár, Szang, Kiskunmajsa és Jász-Szent László térségében a vírusra fogékony állat. Szang közelében a kora reggeli órákban azonban több mint 1000 lúd elszállítását akadályozta meg az egyik telep tulajdonos.
Nem szabadott volna itt hagyniuk akkor, amikor takarítottak. Lezárták az egész környéket, ha baj van.
Amint egy 1150 darabos törzsállomány elszállítására Egerből rendeltek ki hatósági állatorvost.
Igen. Nekem az a problémám, hogy ezek az állatok nem betegek. Zártartásban vannak. Itt 3 hete már a környékben sem volt beteg állat. Az a problémám, és nem értem, hogy miért viszik el, milyen rendelet alapján viszik el nekem az egyéves állataimat.
Az állomány jelenlegi értéke mintegy 13 millió forint. A tulajdonosnak ennél jóval nagyobb kára származik, mert levágásukkal a termelés folyamatossága legalább 2 évre megszűnik.
Elveszik a munkánkat, a megélhetésünket, tönkreteszik a baromfi ágazatot, mert törzstelepről van szó, ami az egésznek az alapja. És ha azt kiírtják, akkor nincs honnan újraindulni.
Az eljárást a tulajdonos több szempontból is felháborítónak tartja.
Ez a módszer, hogy értesítés nélkül a tulajdonomat kiírtják, kivágják, azon kívül az, hogy nem tudjuk, semmilyen információnk nincs arról, hogy még mennyi állatot fognak kivágni, mennyi törzsállomány esik bele.
A tiltakozás ebben az esetben hatásos volt, de ha hatósági végzéssel tér vissza az állatorvos, a szárnyasokat át kell adni. A munkájában megakadályozott szakember most, minden előzetes bejelentés nélkül, egy közeli, szintén zárt tartású telepre irányította át a szállító teherautókat, ahonnan mintegy 2300 vízi szárnyast gyűjtöttek be. A helyiek állítása szerint mindkét állomány húsa a közelmúltban kapott oltás miatt emberi fogyasztásra még több hétig alkalmatlan.
Nem egészen két héttel azután, hogy Túr Istvándiban ketten vízbe fulladtak, egy család fürdőzése végződött tragédiával Szabolcs megyében. Tegnap Olcsvaapátiban két felnőtt fulladt meg, két gyereket pedig elsodort a Szamos, őket még mindig keresik.
Bereg 1-es, a Tisza Szamos folyó torkolatán megkezdi a két eltűnt személy keresését, a vízirendőrség együttműködésével vétel.
Motorcsónakkal keresik azt a két gyereket, akik tegnap este tűntek el a Szamosban. A családi tragédia késő délután történt az Olcsvaapáti rév közelében, ahol akkor éppen Balogh Lajos volt szolgálatban.
Annyit láttam csak olyat, hogy egy illető háttal felfelé hozza a víz. És utána kezdettek kiabálni a srác, hogy segítség. Őt meg tudtam menteni. Egyből kapásból ugrottam érte. Szabályosan így járt, mint a pedző.
A vízből kimentett 7 éves fiút azonnal kórházba szállították. Az 5 tagú olcsvai család tiltott helyen fürdött. Az itteniek azt mondják, ott nagyon hirtelen mélyül a víz. Az eddigi adatok szerint a nagyobb fiú kezdett fuldokolni, a többiek segíteni próbáltak, de őket is elragadta a Szamos. Az édesanyja és élettársa holttestét még tegnap megtalálták. Egy 13 éves fiút és 10 éves húgát pedig folyamatosan keresik.
Ilyenkor már kevés az esély arra, hogy most a mai nap folyamán megtaláljuk. Ez 3 napon belül, a belefulástól számítva 3 napon belül nagyobb a valószínűsége, hogy meg lesznek.
Szabolcs megyében a rendőrség adatai szerint idén már 7 ember fulladt vízbe. Ebben a statisztikában azonban nem szerepel sem az Olcsvaapátinál elmerült két gyerek, sem az a férfi, aki tegnap a Vásárosnaményi hídról ugrott a Tiszába.
Akár 30 milliárd forintot is fizethet az állam az autósoknak, ha az Európai Bíróság jóváhagyja a testület főtanácsnokának állásfoglalását, miszerint a magyar regisztrációs adó ellentétes a közösségi joggal.
Akár 80 ezeren is visszakövetelhetik a regisztrációs adót, ha úgy dönt az Európai Bíróság. 2004 májusa és 2005 decembere között ugyanis Magyarországon ugyanakkora adót vetette ki a külföldről behozott használt autókra, mint az itthon vásárolt új modellekre. Így a magyar használt autók sokkal olcsóbbak lettek, mint az azonos évjáratú külföldiek. Ez pedig ellenkezik az uniós joggal, ami alól a magyar állam sem mentesülhet.
Ha a bírósági döntés elfogadja a tanácsnoki javaslatot, és ugye a ítélet hatája is úgy lesz meghatározva, hogy az visszafizetésre kényszeríti a magyar államot, hát akkor ott nincs semmilyen kibúvó.
A pénzügyminisztérium egészen addig nem kíván nyilatkozni az ügyről, amíg meg nem születik a jogerős döntés. Az autókereskedők így is sokat panaszkodnak a külföldi autókra, a legtöbben már nem is foglalkoznak autóbehozatallal. Azt mondják, túl sok bőrt akar lehúzni az állam egy-egy külföldi kocsiról.
Ismerőseim közül többen bezártak kereskedést emiatt, vagy a Magyarországon forgalomban lévő autók felé fordultak vásárlási szándékukkal.
Az idei költségvetést egyébként már nem érinti a visszafizetési kötelezettség. Az Európai Bíróság ítéletére ugyanis akár még egy évet is várni kell.
Batiz András kormányszóvívő közölte, az ügyben egyelőre csak főtanácsnoki vélemény született. A végső döntést az Európai Bíróság ítélete mondja ki, és azt a kormány magára nézve kötelező érvényűnek tartja, tette hozzá. Az MSZP frakció többsége támogatja az oktatási törvény módosítására vonatkozó kormányjavaslatokat. Vita csak abban van, hogy bekerüljön-e a pedagógusoknak már idén szeptembertől elrendelhető kötelező óraszámon felüli 2 tanóra.
A vita amiatt van, hogy ugyanabban a munkakörben a pedagógusok egy részének 20, a másik részének pedig 22 kötelező órát kellene tartani ugyanazért a bérért. Ezért a frakció azt javasolja, hogy ezt az indítványt vessék el. A többi módosítással kapcsolatban szerintük nem vetődik fel alkotmányossági aggály. Egyébként a változtatások révén csupán belső átcsoportosításra, racionalizálásra készül a kormány, mondta Szabó Zoltán, aki szerint nincs szó arról, hogy forrásokat vonnának el.
Ezek egyelőre természetesen még csak az én ígéreteim, de a jövő évi költségvetés tervezésénél ezt tételesen is lehet majd látni.
A frakció abban is megállapodott a kormányzattal, hogy a költségtérítéses felsőoktatási képzés díját nem emelik. A tervezett változtatások között van az is, hogy 2010-től az iskoláknak igény esetén kötelező lesz nyelvi előkészítő évfolyamot szervezni, illetve felajánlani az angol nyelv oktatását.
Az MSZP pécsi küldött értekezlete jövő hét pénteken összeül és végleges döntést hoz arról, kit jelöl Pécs polgármesterének az őszi önkormányzati választásokra, közölte a pártvárosi elnöke. Az MSZP polgármesterjelöltje jelenleg a júniusban autóbalesetet szenvedett és kórházban fekvő Toller László. Tolata a miniszter, mondja Fidesz, miközben a mellékvonalak megszüntetése ellen emeli fel a szavát. Fónagy János országgyűlési képviselő szerint a csonkítás rontja a vidéken élők esélyeit.
A vasúti veszteséget számottevően nem mérsékli az, hogy a kormány 28 mellékvonal megszüntetésével 942 kilométeren felszámolja a személyszállítást, magyarázza Fónagy János mondván, miközben a veszteség csökkenés mindössze 6,5 milliárd forint lenne, a MÁV 2005-ben 80 milliárd forintos mínuszt halmozott fel.
Egyértelmű, hogy a mellékvonalak további leépítése a fővonali kihasználtságot is rontja.
A politikus szerint a tömegközlekedés olyan közszolgáltatás, amelyet az állam nem rázhat le magáról, mert a legkisebb településről is el kell vinni az embereket dolgozni, iskolába, orvoshoz. Ha piszkos a kezem, nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogy levágom, hanem meg kell mosni, fogalmazott Fónagy János.
A művi meddővé tételről szóló jogszabály szigorítását szeretné elérni az Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület. Augusztus 15-ig 50 ezer aláírás kell összegyűjteniük ahhoz, hogy az országgyűlés napirendre tűzze a törvény vitáját. Egy jogszabály módosítás miatt július 1-e óta 18 év felett bárki kérheti a művi meddővé tételt. Szidjuk vagy szeretjük a budapesti életet, ezernyi vélemény fogalmazódik meg, de annyi bizonyos, a főváros bővelkedik építészeti kincsekben. A pazar épületek többsége azonban felújításra vár. A város rehabilitációs program eddig mintegy 30 milliárd forintba került.
Budapesten a városképvédelem keretében eddig 200 épületet újítottak fel. A főváros olyan épületek rehabilitációjára ír ki pályázatokat, amelyeknek a lakói egyedül nem bírnák a hatalmas költségeket.
Budapest az apró csodák városa. Egy-egy mozaik, egy-egy különleges kapuaj, egy-egy tetőszerkezet olyan egyedivé varázsolja és olyan változatossá, hogy az ide látogató turisták épp ezért szeretik Budapestet.
A rejtett csodák között találhatunk például egyszerű átjárót, mint a Rőzer bazár épülete. A főváros jóvoltából szépülhetett meg a Dob utcai zsinagóga is, amely még a II. Világháború nyomait viselte magán pár évvel ezelőttig. Egy-egy hasonlóan sikeres pályázatra idén is támogatást nyújt az önkormányzat.
Mintegy 1 milliárdnyi támogatást adunk közösen 1200 társasház felújításához, és most 6 különböző projektet, olyanokat, amelyeket az elmúlt évben valósítottunk meg, megtekintünk a helyszínen.
Nem csoda, hogy ma is érvényesek Kosztolányi Dezső szavai Budapestről. Itt minden ifjú, s mégis emlék, itt minden új, s már is erő.
A híradó végén a legfontosabbakról még egyszer röviden. Az izraeli kormányfő feltételekhez köti a libanoni tűzszünet megkötését. Bevezethetik az ágydíjat is, a kormány szóvivő nem erősítette meg az információt. A közigazgatási rendszer átalakítása mellett érvelt a kormánybiztos, a Fidesz szerint nincs kényszer. Ez volt a híradó pénteken este, lesz ma még egy rövid híradás, pontosan 21 óra 50 perckor, akkor is számítok önöket, viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket, már meg is van az utódja a posztjáról tegnap este önként lemondó Bicskei Bertalannak Újpesten. A Lila-Fehér Klub vezetői alig egy nap leforgás alatt nevezte ki új vezetőedzőt. Az UEFA Kupa selejtezőjének első fordulójában a liechtensteini Vaduztól hazai pályán súlyos 4-0-ás vereséget szenvedő együttes élére.
Az Újpest tegnap mutatott játékára nincs mentség, némi magyarázat viszont már van.
De valaki figyeli az Újpest életét, azért a Tatabánya meccs óta én jelzem, hogy itt valami nem stimmel a fejekben. Szerintem most ezzel csúcsosodott ki ez az egész történet, és remélem, hogy ezzel le is záródott.
úgyhogy hát kicsit elszaladt a ló játékosokkal, kicsit ugye viszonylag gyorsan jött siker, az kicsit a fejekbe szállt. Hát azt már megbeszéltük reggel az öltözőben, hogy milyen szankciókat foganatosítok a játékosok ellen. Garantálom, hogy fognak tanulni, ugyanis néhány játékosnak az utolsó sansza Újpesten.
Bicskei Bertalant az eddigi másodedző, a belga Valer Bien váltja a kispadon.
Elég rutinos szakember, ismeri a csapat ismeri őt. Elfogadják egymást, ami ugye sajnos Bicskei úr esetében nem volt meg.
Jelentős média érdeklődés közepette zajlott a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi ülése, mivel az elmúlt napokban történtek miatt erőteljesen megosztottá vált a tagság.
Számomra furcsa és érthetetlen a helyzet. A MOB elnökségi ülésén 10 tag hiányzott, ismert és köztiszteletben álló sportvezetők és bajnokok. Ők egy rendkívüli elnökségi ülésen szeretnék elérni azt, hogy Schmidt Pál mondjon le elnöki pozíciójáról. Így tehát a 18 főre tervezett elnökségi ülés határozatképtelen volt.
A mai távolmaradásra gyakorlatilag az elnökség 10 tagja azt szerette volna kifejezni, hogy egyrészt neheztelünk azért a stílusért, hogy a jelzésértékű több mint 100 aláírásról vélekedett az elnök úr, itt elsősorban a madár ijesztős nyilatkozatára gondolunk. Másrészt viszont mindenképpen szeretnénk elérni, és erre nagyon szépen kérjük az elnök urat, hogy hívjon össze egy rendkívüli elnökségi ülést, amelynek egyetlen napirendi pontja az lenne, hogy a MOB jelenlegi helyzetével foglalkozunk.
Az elnökségi ülés az összes napirendi pontot végigtárgyalva ugyan békésen lement, bár a MOB elnöke érzi, hogy a padhelyzetet valahogy meg kell oldania.
Hogyha majd a közgyűlés, aki illetékes engem mérlegre tenni és biztosítani, hogy tovább dolgozzam, vagy azt mondja, hogy köszöni, elég volt 17 év után, azt természetesen tiszteletbe fogom tartani.
Ma van a Sportújságírók Világnapja, a Hazai Szakembereket Tömörítő Szövetség ez alkalommal ünnepséget tartott, amelyen kollégánk Knézi Jenő is elismerést kapott.
A Sportújságírók Világnapja alkalmából kollégánk Knézi Jenő is elismerésben részesült a Magyar Sportok Házában rendezett ünnepségen. A Duna TV sportarénájának műsorvezetője a Magyar Sportújságírók Világnapi díját vehette át.
Én rettentően meg vagyok lepődve, hogy egyáltalán szóba került a nevem, de nagyon örülök neki.
Knézi Jenő a kitüntetés többek között a Sportaréna című Duna televíziós műsorban nyújtott tevékenységéért is kapta, ami ráadásul teljesen új terület volt számára.
Így most már utólag el lehet mondani, hát szörnyű volt. Hát ugye életem első televíziós élő műsora, előtte készültünk hetekig rá, de hát azt akkor tapasztalja meg az ember, amikor ott van benne. Hát nem túlzás, ha azt mondom, hogy azt se tudtam, hogy hol vagyok, de aztán szerencsére lement az első adás, és azóta már jó néhány adás lement, és szerintem, vagy legalábbis remélem, hogy egyre jobb, és legalábbis a visszaigazolások azt mondják, hogy jobb.
22 óra után 5 perccel friss sporthírekkel várjuk Önöket, addig is töltsék kellemesen az estét, viszontlátásra!
Évet fiatalodok.
Én is. Minden ember életében eljön az a pillanat, amikor úgy érzi, hogy ki kell kötni egy szigeten.
Sziget 2006. Idén kétféle heti egy kapható. Sziget, mert kell egy hét együttlét.
Az év legnagyobb nemzetközi diák sporteseménye az 58. Fiszek nyári világjátékok. A közel 6 évtizedes sportfesztiválon 15 ország 1200 17 éves fiú és lány versenyzője 9 sportágban egy hétig Kecskeméten vetélkedik egymással.
Memóriazavar, szédülés, fülzúgás? A megoldás Bilobil, az agykarbantartója.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Köszöntöm Önöket, kedves nézők! Ma is Kárpát-medence szerte igazi kánikula, sőt helyenként forróság, hőség volt. Meleg idő volt, de ennek vége egyelőre, hiszen a ma esti és éjszakai záporokkal, zivatarokkal jó néhány fokkal hűvösebb, vagy fogalmazunk, hogy kevésbé meleg levegő érkezik majd a Kárpát-medencébe. Frontális felhőzet továbbá sem látszik környékünkön, de nyomokban azért felfedezhető, hogy észak-észak-nyugat felől valami közelít hozzánk, ami előtt kialakulnak a zápor, zivatar felhők. Egyébként a hőmérsékletben holnapra lényeges csökkenés várható, tehát jelentősebben, mint egy 5-8 fokkal visszaesik majd a nappali fölmelegedés. Az előttünk álló éjszakán sokfelé várunk esőt, záporesőt, zivatart, mintegy 15-21 fok közé csökken holnap reggelre a hőmérséket. Egyre élénkebb, erősebb lesz az északi, északkeleti szél, és mint említettem, többfelé várható heves, zápor, zivatar. Aztán holnap délőtre a zivatarok megszűnnek, változóan felhős, nagyobb részt napos idő várható, viszont az északira forduló szél már gyakorta megerősödik, sőt olykor viharossá fokozódik. Ez így lesz délután is, amikor továbbra is változóan felhős, részben napos idő várható, és mint látják, jelentősen visszaesik a hőmérséket. Csúcsértéke holnap már csak 22-28 fok között várható. Hőérzetünket tovább csökkenti majd az, hogy továbbra is erősöd, olykor viharos lesz az északi, északkeleti szél. Hidegfronti hatásra számítsanak az erre érzékenyek. Hazai vizeink lassanként megérzik majd a hidegfront átvonulását, egyelőre azonban ma még meglehetősen melegek voltak. Aztán a következő napokban mérsékelten meleg, vagy kissé hűvös idő várható. Vasárnap elsősorban északkeleten növekszik meg időnként erősebben a felhőzet. Ott várható újabb eső, zápor, eső, zivatar, de a Kárpát-medence nagy részén alapvetően napos idő lesz, mindössze 19-24 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn változóan felhős idő lesz, északkeleten még várható egy-egy futó záporeső, esetleg zivatar, de már erősödik a nappali fölmelegedés, csak úgy, mint kedden, amikor már 24-28 fokra számítunk. Kérem, végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!
Tudnak csak igazán élni. Hízig vérig a legény. Kigombolnád a blúzodat?
Hogyan?
Csak egy szabály van. Ne engedj be egy nőt a pasiklóba.
Feleségül akarlak venni. Közös lakás, baba. Talán egy terepjáró is belefér.
Elhagylak, Benjamin.
Mert ha az ellenség beférkőzött, véget ér a szingli aranyélet. Szinglik. A fergeteges vígjátékot a francia hétvége alkalmából szombat este 7 órakor tekinthetik meg a Duna Televízióban.
A német név megint szép lett. Sport és politika a foci VB-n. Most nem dübörög a munkahada. Kit képviselnek a szakszervezetek? Látókör kérdése, heti válasz.